Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és valóban én egy kicsit kevésbé populáris témáról fogok röviden beszélni, és ez a Kosztolányi adatbázisnak a, hát tulajdonképpen az ünnepélyes bemutatója. Ez számunkra is hatalmas esemény a kutatócsoport életében, hiszen tulajdonképpen 2004 óta folynak ezek a munkák, és már akkor szemmel látható volt, hogy olyan mennyiségű anyaggal fogunk dolgozni, amelyek papír alapú kiadásokban egy idő után szét fogják feszíteni annak kereteit, úgyhogy ez tényleg egy hatalmas esemény nekünk is. Ahhoz, hogy ezt hát jól érzékelhető legyen ennek az eredménye, picit szeretnék beszélni az eddigi munkánkról. A forrásgyűjtés, ami Kosztolányi műveinek különböző periodikákban való megtalálását, illetve leírását jelenti. Mi ezt 1903 és 1936 közötti magyar nyelvű sajtóban vizsgáltuk, és az eddigiek, tehát az eddigi eredményeink az 11.000 primer és 1600 szekunder tétel. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy 11.000 kosztolányi műről beszélünk, hanem ezekben szövegvariánsok, illetve újraközlések is találhatók. Persze ez így is egy hatalmas mennyiség. Ennek a munkálatai 2004-ben kezdődtek el Arany Zsuzsanna vezetésével. Én aztán később, jóval később, 2011-ben, majd 2012-ben vettem át ennek a munkának a vezetését. Ezt most szeretném kihangsúlyozni, hogy ez nem egy egyszemélyes munka, hanem ez egy hatalmas csapatmunka, rengeteg, hát hogy mondjam, emberi erőforrást igényel. Főként egyetemi hallgatókkal, illetve kutatókkal történt ez a forrásfeltáró munka. Ugye az eltelt évek számából is érzékelhető, hogy ez milyen nagy munka volt. Az elsődleges célunk ugye az volt, hogy a kritikai kiadásokat segítsük, tehát az azon dolgozó munkatársaknak a munkájához szolgáltassuk tulajdonképpen ezeket a szövegeket, amiket aztán ők fognak kritikai kiadásokba rendezni. Másodlagos cél pedig, ahogy egyre inkább haladtunk előre a munkánkban, az volt, hogy egy teljes kosztolányi bibliográfiát összeállítsunk ezekből a cikkekből. Az átnézett lapok, itt azért érdekes kérdés az, hogy pontosan miket néztünk át, mert még mindig vannak olyan lapok, amelyeket nem sikerült felkutatni. Tehát fővárosi, illetve határon túli bácskai és erdélyi anyagokat néztünk, illetve részben vidékieket. Ezt olyan, majd ezt látni fogjuk, hogy ezek milyen formában jelentek meg a forrás jegyzékekben, de megmutatnám, hogy körülbelül ilyen mennyiségű anyagokkal dolgoztunk egy-egy mondjuk kolozsvári látogatásunk során. Ezek ilyen egyhetes munkatáborok voltak, és hát látható, tehát mondjuk úgy lehet elképzelni, hogy mondjuk a felső négy kötet az egy napi lapnak egy év folyama. Ha szerencsénk volt, akkor mondjuk ez a napi lap, ez 1903 és 36 között végig létezett, tehát ezeknek az éveknek a számával érdemes így beszorozni, és akkor tehát mondjuk ez még nincs meg az a mennyiség, ami itt látható. Tehát ez tényleg hatalmas munka volt ezeket oldalról oldalra átnézni és leírni ezeket a kosztolányi szövegeket. Az eredményeink forrásjegyzékekben rendeztük, jelenleg 5 kötet jelent meg, és a 6. megjelenés előtt áll. Az első kötetben itt még főként tulajdonképpen Arany Zsuzsának a hát nem is a vezetése, hanem tényleg egy ilyen egyszemélyes, hatalmas munkája adódott közre. Pesti Hírlap, az Új Idők, a Nyugat és a hét anyagát adtuk közre, illetve adták közre. A második forrásjegyzékben a bácskai sajtóanyaga, ez is egy ugyanilyen, mint ugye mutattam ezt a kolozsvárit, ők is, ami nem volt hozzáférhető a budapesti közkönyvtárakban, ugye leutaztak oda, és ott vizsgálták meg ezeket a folyóiratokat. A harmadik és a negyedik kötet, a harmadik kötetben a budapesti sajtó anyagát adtuk közre. Körülbelül én itt kapcsolódtam be a forrásgyűjtő munkákba. Ezek olyan lapok voltak, amikről egészen biztosan tudtuk, hogy Kosztolányi publikált bennük. Ehhez az adatot bibliográfiák szolgáltattak, például Hitel Dénesnek a bibliográfiája, különböző repertóriumok, tehát mielőtt nekiálltunk volna ennek a kutatómunkának, ezt már egy másik kutatómunka megelőzte. És aztán ugyanezt folytattuk a negyedik kötetben, amikor elkezdtünk ABC sorrendbe haladni a budapesti lapokkal. Ezekről nem tudtuk, hogy publikálta bennük Kosztolányi Avagy sem. Ezért ez a negyedik kötet annyiban érdekes is, hogy mondjuk ugye a kétharmada olyan lapoknak a felsorolását tartalmazza, amelyekben nem publikált Kosztolányi, és a többi maradék azok a tételek, amik ugye... hát ténylegesen a cikkeknek a leírásai. Ez ugyanakkor egy nagyon fontos kötet, hiszen ez a későbbi kutatóknak a munkáját is segítheti azzal, hogy tulajdonképpen az az adat megvan, hogy ezt nem érdemes nézni, ezt a lapot a továbbiakban, mert nincs benne Kosztolányi. És végül az ötödik kötet, ez az erdélyi sajtóanyagát tartalmazza. Ez egy nagyon izgalmas kutatás volt, főként azért is, mert tényleg legalább háromszor el kellett utaznunk Kolozsvárra. Nagyon hiányos ugyanis a budapesti közgyűjteményekben az erdélyi sajtóanyaga, és sajnos az is elmondható, hogy a sajtó történetek hiányosság, vagy hát hiánya miatt nincsenek meg azok az adatok, hogy egyáltalán milyen lapok léteztek ezekben az időszakokban. Ezért minket is meglepetésként ért, amikor a Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtárban elkezdtük átnézni a katalógust, és hát tulajdonképpen mi állítottuk össze azt a listát, amiből aztán később dolgoztunk. Ilyen lista, nem tudom, ha még valahol létezik, ez nagyjából egy 111 oldalon létező, A4-es oldalon létező lista, és hát nyilván több száz lapot tartalmaz. Tehát a sajtótörténeti kutatás része is nagyon fontos ennek a Kosztolányi bibliográfiának. És akkor mutatnék egy tételt, hogy hogyan néz ki egy forrásjegyzékben a tétel leírása, hogy aztán később látni lehessen, hogy ezek a visszautalások, ez a visszautaló rendszer, amit szintén Arany Zsuzsanna talált ki, illetve hát az akkori kutatócsoport, ez hogyan rendeződik át aztán az adatbázisba. Tehát jól látható, ugye a leírás az egyértelmű, és utána az következik, hogy milyen korábbi forrásjegyzékekben volt megtalálható ez az adott tétel. Tehát ugye ez visszakereshető. Ez fokozatosan épül fel, tehát az ötödik kötetben lesz látható, tulajdonképpen, hogy mondjuk a negyedik kötetben megjelente ez vagy a negyedik forrásjegyzék kötetben megjelente ez a tétel. Tehát egy ilyen visszautaló rendszerrel dolgoztunk, illetve mindig jelöltük, hogy milyen kötetben jelent meg ez a tétel. Itt egy pici fület nyitnék a kötetlista fontossága. Sajnos ez is nagyon megbízhatatlan forrásaink voltak. Egyáltalán, hogy milyen kötetek jelentek meg Kosztolányi életében. És erről is nekünk kellett összeállítani egy saját listát. És akkor, tehát, hogy ez a visszautaló rendszer, ez most nem tudom, mennyire fog látszódni, de ugye ez már az adatbázis, a KOHA adatbázis mellett döntöttünk végül is. Ezt hát rengeteg megbeszélés és eltelt évek előzték meg, hogy mi lenne a számunkra ideális, illetve mi az, amit a PIM ideálisnak tartana. Nekünk nyilván voltak saját elképzeléseink, és nagyon jó volt, hogy aztán végül is Palkó Gáborékkal sikerült ezt egy ilyen produktív, közös nevezőre hozni, mert ők mondtak nyilván olyan szempontokat is, amit mi nem vettünk számításba, például azt, hogy az mondjuk mindenképpen előnyös lenne, ha ezek az adatbázis, tehát a mi általunk létrehozott bibliográfiára alapozott adatbázis, az összekapcsolható lenne más adatbázisokkal is, tehát nem egy ilyen teljesen elszeparált kis zárvány lenne. Itt ugye az látszódik, hogy amit Gábor is elmondott, hogy a Móricz és az Arany bibliográfia is megtalálható ebben a rendszerben, és nekünk létrehozta külön Kosztolányi mezőket, amelyekkel mi tudunk dolgozni. Erről majd a délutáni előadásommal részletesen fogok beszélni, hogy ez miért lehet a későbbiekben izgalmas. Itt egy tételnek a leírása látszódik. Megpróbálok rá közelíteni, és akkor... Tehát ez tulajdonképpen teljesen úgy néz ki, mint egy átlagos könyvtári rendszerben egy bibliográfia leírása, annyi különbséggel, hogy itt ugye az a folyóirat, amiben megjelent ez az adott cikk, az tulajdonképpen át lehet kattintani arra a folyóiratra, és akkor ott ki fog jönni itt ugye a hétnek az anyaga, a Hétnek az anyagából lett kiválasztva egy tétel, és akkor a Hét című folyóiratra, hogy átér a felhasználó, vagy a kutató, akkor látni fogja, hogy abban a folyóiratban milyen további Kosztolányi tételek jelentek meg. Hoppá. Ez kicsit gyors volt. És ez a lényeg. Tehát ez lenne tulajdonképpen a lényeg. Az a visszautaló rendszer, amit mutattam, hogy ezek a tételek ugye egymásra is utalnak. Tehát ezek persze nekünk nem célunk eldönteni, hogy ezek szövegvariánsok-e vagy újraközlések. Ezek a kritikai kiadáson dolgozóknak lesz ugye a feladata. Nekünk csak azt kell jelezni, hogy ezek összetartoznak valami módon. És ugye ezt úgy oldottuk meg, hogy a technikai része talán most nem is olyan lényeges, hogy milyen módon oldottuk meg, de ami nagyon fontos, hogy egy egyszerű listázással el lehet érni az összes szövegvariást, az összes kötetet, amiben megjelent az a szöveg, illetve az összes folyóirat, amiben megjelent az a szöveg. Ez azért nagyon fontos, mert ha rákattintunk mondjuk ugye a Mágiában jelent meg ez a cikk, akkor ott ki fog jönni ma az egész kötetnek a lapja, és abban látni fogja a kutató, hogy milyen további szövegek is megjelentek. Tehát, hogy egy ilyen teljesen hálózatos rendszerben kell, és kellett is elgondoljuk ezt az egészet, hiszen tulajdonképpen ez lenne ugye a Kosztolányi forrásgyűjtésnek is, meg az egész adatbázisnak az alapja, hogy ezek a tételek összekapcsolhatóak. Ugye nyilván ennek a mobilitásáról talán nem is kell olyan sokat beszélnem, hiszen teljesen világos, hogy ez bővíthető szabadon, illetve a mi saját tételeink, amit mondjuk hibásan vettünk fel, vagy bármilyen adatot javítani kell benne, az nyilván itt egy sokkal egyszerűbb, mint hogyha ezt papír alapon készülne el. Szám szerint több száz tétel már felkerült a forrásjegyzékből. Ugye ez nagyon-nagyon látványos lesz 11 ezer tétel esetén. Itt nyilván nem ennyi variáns fog kijönni, meg nem ennyi kötet, meg nem ennyi folyóirat, hanem ennek a többszöröse. És ez elsősorban tényleg a kutatókat fogja segíteni, a kritikai kiadáson dolgozókat, azért, hogy a köteteiket sokkal könnyebben összeállíthassák. Ez, ami még nem valósult meg, de nagyon-nagyon fontos, és a hosszú távú terveink között szerepel, hogy az egyes tételekhez az adott szövegvariánsról képeket is közlünk. Ez pedig azért nagyon fontos, mert ugye ezt mondtam is, hogy például a kolozsvári könyvtárban számos olyan periódika érhető el, ami Magyarországon nem. Tehát, hogy hiába létezik itt mondjuk a bibliográfiában egy tételnek a leírása, hogyha olyan folyóiratban van, amit gyakorlatilag nem lehet elérni. Ugye mi készítettünk tehát digitális másolatokat ezekről a cikkekről, és akkor ezeket elsődlegesen tényleg ide lehet csatolni a tételekhez, és akkor abszolút a kutatóknak az elősegítés, vagy ennek a segítése lesz a cél. Szeretnénk egy pár nevet elmondani még, akikkel együtt dolgoztam, mert erre már nem nagyon lesz lehetőség ugye az előadásomban. Tehát a Kosztolányi adatbázist azt a PIM-mel ugye közös együttműködésben Palkó Gáborral való egyeztetés során hoztuk létre. A kutatócsoport vezetőink Dobos István volt és Szegedi Maszák Mihály, illetve a tanár úr halála után Bengi László. Nekik mind köszönhető az, hogy itt tartunk. Illetve az én munkatársaim az adatbázis feltöltésben Bodovis Tiziana volt és Molnár Fábián, illetve Pályi Gréta. Velük kezdtük el feltölteni ezeket a tételeket, és a forrásjegyzékekben pedig hát számtalan egyetemi hallgató is kutató részt vett, többek között Gorova Eszter, Takács Emma, Tamás Péter, és még számtalan más embert, akit most itt nem tudok felsorolni, de nyilván az ő munkájuk nélkül ez nem jöhetett volna létre. Köszönöm szépen!
Köszönöm, és még megemlítem azt, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum részéről egyébként Mohai Anikó töltött be nagyon fontos segítséget abban, hogy ez az adatbázis így kialakulhatott. Hát ez az a tudományos kutatás része, ami sokakat lehet, hogy nem érdekel, de az a háttér, amely nélkül azok a kiadások, amelyeket bemutattunk, azok nem valósulhattak volna meg. egy könyvet fogni és digitalizálni az egy nagyon könnyű dolog, csak aki ezt megteszi, nem biztos, hogy tisztában van vele, hogy milyen szöveget digitalizál, mi az, amit közzétesz az interneten. Ez a munka ahhoz szükséges, hogy mi valóban megfelelő és jó szövegeket adjunk közzé, és azt is gondoljuk, hogy a szövegváltozatoknak a megmutatása révén a digitális kiadások egy lehetőséget biztosítanak arra, hogy ez a nagyon tudományosnak tetsző dolog, vagy nagyon rettentő dolog sokak számára, ez esetleg kézzelfoghatóbbá és megközelíthetőbbé is váljék. És most pedig mi ezt szerettük volna elmondani. A figyelmüket köszönjük, de hogyha kérdésük van, akár technikai jellegű, akár szakmai, akár más természetű kérdésük, akkor ha tudunk, nagyon szívesen válaszolunk ezekre.